Erkölcsi kérdés. A kormányfő azt mondta, 8 év után ideje megszabadulni a múlt árnyékától.
Ki, mikor, mennyit, mennyiért jöhetnek az egyszerűsített közüzemi számlák?
3000 forintért gyilkoltak az idős asszony felriadt a lakásban kutató betörőkre.
Rubik kocka a tányéron, Szél Tamás 10. lett a gasztronómia olimpiai döntőjében.
Jó estét kívánok! Erkölcsi kérdés, hogy Magyarország 8 év után lekerüljön az uniós szégyenpadról, és megszabaduljunk a múlt árnyékától, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben.
A miniszterelnök azt mondta, a magyar emberek mindent megtettek az elmúlt 3 évben azért, hogy 3% alatt maradjon a hiány, és megszűnjön a túlzott deficiteljárás.
Az IMF tárgyalásokról is beszélt a miniszterelnök, ahogy fogalmazott, csökkent a megegyezés esélye, mert Magyarország elég erős ahhoz, hogy a pénzpiacokról finanszírozza magát.
Magyarország sikertörténet, mondta Orbán Viktor Brüsszelben, ahol gazdasági kérdésekről tartott előadást. Hozzátette, az ország átszervezésének köszönhetően 2013-ban megindul a gazdasági növekedés, majd folytatódik 14-ben és 15-ben is. Tovább nő a foglalkoztatás és csökken az államadósság, a hiányt pedig továbbra is 3% alatt tartjuk. Délután, miután az Európai Bizottság elnökével találkozott, azt mondta, a kormány és a magyar emberek az elmúlt 3 évben mindent megtettek azért, hogy 8 év után lekerüljön a szégyenpadról az ország, vagyis megszűnjön a túlzott deficit eljárás.
Remélem, hogy sikerül a bizottsággal kialakítanunk egy olyan együttműködést, amely lehetővé teszi, hogy meggyőző bizonyítékok esetén 13-ra vonatkozóan kikerüljünk a túlzott deficit eljárás alól. Ez nagyon fontos, nem politikai és nem gazdasági, hanem fontos erkölcsi kérdés Magyarország számára. Szeretnénk ettől a múlttól és a múlt árnyékától megszabadulni.
A miniszterelnök azt mondta, a hiány tartásához nincs szükség további gazdasági intézkedésekre, az eddigi lépéseket kell végrehajtani. Az Európai Bizottság elnöke szerint kiváló az együttműködés Magyarország és a bizottság között. José Manuel Barroso üdvözölte a Magyarországon eddig elért gazdasági eredményeket is. Tudom, hogy nehéz lépéseket kellett megtennie, és tudom, hogy a magyar emberek is érzik ezeknek a lépéseknek a nehézségét. De pénzügyi egyensúly nélkül nem áll helyre a bizalom, nyilatkozta a bizottság elnöke. A magyar miniszterelnököt az IMF tárgyalásokról is kérdezték az újságírók. Orbán Viktor azt mondta, a valuta alap mindenképpen hitelt adna, de erre Magyarországnak nincs szüksége, mert a pénzpiacokról is tudja magát finanszírozni.
Szerettünk volna egy flexible credit line, tehát egy rugalmas hitelvonal nevű biztonsági hálót kapni az Uniótól és az IMF-től. Ezt egyelőre nem kaptuk meg. Többre nincs szükségünk. Hitel nem kell.
Orbán Viktor hozzátette, a tárgyalások ennek ellenére folytatódnak, de csökkent a megállapodás esélye.
Orbán Viktor találkozott Herman van Rompuy-jel, az Európai Tanács elnökével is. Itt elsősorban a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetésről tárgyaltak. Az Európai Parlament többsége osztja Magyarország álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a következő uniós költségvetésben meg kell őrizni az elmaradottabb országok felzárkóztatását szolgáló forrásokat. Ezt már Martin Schulz, az EP elnöke mondta Orbán Viktornak. A miniszterelnök pedig arról beszélt a találkozó után, hogy a német politikus világossá tette számára, az Európai Parlament nem fog akármilyen keretköltségvetésre rábólintani.
Már a héten miniszteri rendelet szabályozhatja, hogyan nézzenek ki az egyszerűbb, átláthatóbb közüzemi számlák. Az első oldalon csak a legszükségesebb adatok szerepelnek majd, az, hogy ki, mikor és mennyi energiát fogyasztott, és hogy ezért mennyit kell fizetnie. A kormány február elején megvizsgálja, hogy mindenhol megvalósult-e a január 1-től hatályos 10%-os gáz, villany és távhőár csökkentés.
Az 15.600 forint éves a megtakarításom.
Német Ibolya egy 52 négyzetméteres lakásban él Egerben. Azt mondja, a távhű számláján már látszik a rezsicsökkentés. Eddig 13.000 forintot fizetett havonta.
Mindjárt megnéztem a januári számlát, hogy ez hogy fog alakulni. Ez 11.700 forintra lecsökkent, úgyhogy érezhető a 10%-os árcsökkenés.
Az egri távhű szolgáltató vezetője azt mondja, a csökkentés a város 22.000 távfűtéses lakását érinti, összesen 91 millió forint marad így az egriek zsebében.
Ezt azért tudtuk rögtön a januári számlákban már kiközölni a lakossággal, mert előleget fizetnek Egerben, és így az előleg számlák már az új elszámolás szerint készültek.
A távhű, illetve az áram és gázszámlák ma még sok olyan adatot tartalmaznak, amelyeket a fogyasztók nem értenek. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten azt mondta, a kormány érthető, átlátható közüzemi számlák kiállítását várja a szolgáltatóktól.
Hogy megértsék az emberek, hogy mégis mi a fészkes felét tartanak a kezükbe.
A kormány kedden tárgyalt arról, milyenek legyenek az átláthatóbb közüzemi számlák. Fónagy János államtitkár azt mondja, a cél az, hogy minél egyszerűbbek legyenek. Az első oldalon csak a felhasznált energia mennyisége, egységára, az áfa, valamint a végösszeg szerepelne. A törvény szerint kötelező részletezés pedig a második oldalon.
Első oldalon ennyit fogyasztottam, ennyit fizetek, a másik oldalon pedig a vágyfűek számára az összes részletes.
Még a héten miniszteri rendeletben szabályozzák majd, hogyan kell kinéznie pontosan az egyszerűbb számláknak. A kormány február elején pedig megvizsgálja, hogy mindenhol megvalósult-e a január 1-től hatályos 10%-os gáz, villany és távhőár csökkentés.
Borsodi bányász települések adósságait vállalta át a kormány. Az egykor az érc, ásvány és szénbányászathoz szorosan kötődő régió a bányák bezárása miatt került hátrányos helyzetbe. Erről Rizs Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke beszélt Rudabányán. A politikus, aki találkozott a térség 17 polgármesterével, úgy fogalmazott, a magyar önkormányzatiság egyik jelentős állomásához ért a kormány, amikor úgy döntött, hogy a települések elmúlt 8 évben felhalmozott adósságát kiváltja, amelyek így fellélegezhetnek, pályázhatnak és fejleszthetnek.
A magyar kormány nem véletlenül döntött úgy, hogy a magyar önkormányzatiságot békjóba záró adósság csapdából kivezeti az önkormányzatokat. Ez a jelenlévő nagyjából 17 település esetében, ez egy 166 milliós adósság állomány átvállalását jelenti, és ezzel együtt egy olyan levegővételt, ami a jövő fejlesztéseit szabadabbá teszi.
Nem sérült a magántulajdonhoz fűződő joga annak a magyar állampolgárnak, aki szerint az állam elkobozta a nyugdíj megtakarításokat. Így döntött a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A testület szerint a panaszos a jövőben is joggal tarthat igényt nyugdíjra, függetlenül attól, hogy azok állami vagy magánkézben lévő nyugdíjpénztárba folytak-e be.
Generációváltásra van szükség a magyar agráriumban, mondta V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, aki szerint a magyar mezőgazdaság csak így válhat korszerűbbé. A tervek szerint a következő Európai Uniós költségvetési ciklusban 2014 és 2020 között a fiatal gazdálkodók további támogatásokra számíthatnak.
Az összes gazdának olyan 6-7%-a 40 év alatt tépett.
Éppen ezért a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából alapvetően fontos, hogy egyre több fiatal válassza élethivatásául a gazdálkodást, mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. V. Németh Zsolt hozzátette, a magyar mezőgazdaság csak generációváltással válhat korszerűbbé. Ezért a szakma kiemelten támogatja a jövőben a fiatal gazdákat. Így segítséget kapnak majd beruházásaikhoz és a minőségi termelés segítő eszközök vásárlásához is.
Lesz egy üzleti terv benyújtása mellett az évi termeléséhez kapcsolódó támogatás is, amely az általuk elnyerhető támogatások, jogosultságokat még 25%-kal megnövelhetik, mintegy a programozási időszakra maximum 70 ezer eurós nagyságrendű támogatást még ennek révén a fiatal gazdák igénybe vehetnek.
Megtaláltuk végre azokat a partnereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt évben széles körű partnerség jött létre az állami szervezetek, az üzleti szereplők és a szakma között a mezőgazdasági generációváltás érdekében. Most már az a legfontosabb feladat, hogy szakmai közösségek jöjjenek létre a fiatal gazdák között.
Ami hosszabb távon is jó hatással lehet az érdekképviseleti munkára, hiszen az érdekképviseleti munkának is egy olyan modelljét kell fölépítenünk, amely nem pártoskodik, viszont a szakmát tartja elsődlegesnek.
Az Agromas Expo megnyitóján a vidékfejlesztési miniszter is arról beszélt, hogy reméli, minél több fiatal kötelezi el magát a gazdálkodás mellett.
Bízom benne, hogy a 31. nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás sikeres lesz, minél több fiatalnak hozza meg a kedvét ahhoz, hogy beszálljon az agrárium és az élelmiszeripar izgalmas versenyébe.
Minden idők legnagyobb agrárkiállításán 200 cég mutatkozik be a budapesti vásárvárosban vasárnapig.
Kardinális kérdésnek tekintik a nyugdíjas pedagógusok helyzetét az érdekképviseletek. Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, miután tárgyalt az oktatási államtitkárral, azt mondta, a kötelező feladatellátás sok esetben nélkülük nem valósítható meg. A megbeszélés után Hoffmann Rózsa arról beszélt, hogy akár nyugdíjas pedagógusok is oktathatják a szaktantárgyakat. Hozzátette, az állam minden gyermek számára garantálja az azonos színvonalú képzést, és ha ez csak nyugdíjaskorú pedagógusokkal biztosítható, akkor megteremtik ennek jogi lehetőségét.
18 cég kapott fogyatékosságbarát munkahelydíjat Budapesten. Az elismerést minden évben olyan munkáltatóknak adják, amelyek nyitottak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. A díjazottak 2 évig használhatják a fogyatékosságbarát munkahely logót.
Az autista és Down-szindrómás fiatalokból álló Paracitera zenekar magyar néptalokat adott elő a fogyatékosságbarát munkahely díját adóján. Az elismerést idén 18-an kapták meg, köztük 7-en olyanok, akik 2 éve egyszer már elnyerték. A díj lényege, hogy közelebb hozza egymáshoz az álláskereső fogyatékkal élőket, és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatókat.
Egyre több munkáltató az, aki készen áll fogyatékos emberek, vagy megváltozott munkaképességű embereknek a foglalkoztatására, ugyanakkor sokat panaszkodtak nekünk arról, hogy nem jelentkeznek hozzájuk ilyen munkavállalók.
A szociális család és ifjúságügyért felelős államtitkár azt mondta, a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő rehabilitációs kártyával már több mint 8000 embernek sikerült munkát találnia. A kormány ezen kívül egységesítette az olyan cégek támogatási rendszerét, amelyek fogyatékkal élőket alkalmaznak.
Ebben az évben közel 300 cég, több mint 30 ezer foglalkoztatott embert tud így segíteni, és kapják meg egységesen a támogatást, függetlenül attól, hogy egy-egy sérült ember mely milyen vállalkozásnál, milyen támogatott cégnél foglalkozik.
A kormány várhatóan rövidesen dönt a közbeszerzési rendelet módosításáról is. Ezzel könnyítenik meg azoknak a cégeknek a piacra jutását, amelyek többségében fogyatékkal élőket foglalkoztatnak.
Szigorúbban kell büntetni a kapcsolaton belül elkövetett erőszakot, mintha két idegen között történne bántalmazás, mondta az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán a kapcsolati erőszak elleni fellépésért létrehozott munkacsoport ülése után hozzátette, hamarosan a kormány is tárgyalhatja az erről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy olyan emberek életét védje meg, akik erre nem képesek. Ez vonatkozhat bántalmazott nőkre, gyermekekre, idősekre.
Az MSZP szerint törvénytelenül gyűjtötte a helyi nyugdíjas klubok tagjainak személyes adatait a tatabányai önkormányzat. Lukács Zoltán országgyűlési képviselő azt mondta, az önkormányzat tavaly ahhoz kötötte a nyugdíjas klubok anyagi támogatását, hogy a tagok megadják személyes adataikat. Szerint az információkat a városvezetés politikai célokra akarta felhasználni.
Tatabánya fideszes alpolgármestere szerint az MSZP a helyi nyugdíjasoknak nyújtott támogatást támadja. Bereznai Csaba azt mondta, az önkormányzat évek óta 8 millió forintot meghaladó összeggel támogatja, mint egy 3000 nyugdíjast összefogó klubhálózatot. Hozzátette, a támogatás elosztásához önkéntes alapon kérték a tagokat címük megadására. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság észrevétele után az adatlapokat megsemmisítették.
Mosószer ügynöki tevékenységbe ment át az Együtt 2014 választói mozgalom működése, ezt Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke mondta, miután az egyik internetes hírportál beszámolt róla, hogy a Bajnai Gordon által vezetett Haza és Haladás Egyesület telefonon kérdez meg Budapest körzetében élőket, részt vennének-e a volt miniszterelnök februári évértékelő beszédén. Kósa Lajos úgy látja, ez a Bajnai Gordon színre lépésével kapcsolatos általános érdektelenséget bizonyítja.
Izraelbe és a palesztin hatóság területére Betlehembe utazott Semjén Zsolt, közölte a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Havasi Bertalan elmondta, hogy a miniszterelnök helyettes találkozik az izraeli főrabbival, valamint a latin, a görög és megválasztása után alig néhány nappal az örmény pátriárkával is. A jeruzsálemi Yad Vashem múzeumban koszorút helyez el a holokauszt áldozatainak emlékhelyén.
72 éves korában elhunyt Mark Palmer, aki a magyarországi rendszerváltás idején 1986 és 1990 között az Egyesült Államok budapesti nagykövete volt. Palmer személyesen is részt vett a magyarországi rendszerellenes demonstrációkban. A politikai átmenetben játszott szerepéért 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A demokrácia elősegítésére irányuló erőfeszítéseit több kormány és emberi jogi szervezet is elismerte.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztési programja kezdődik az országos mentőszolgálatnál. 11 milliárd forint uniós támogatásból 22 új mentőállomás épül, 60-at felújítanak és 200 mentőautót is vesznek a jövő év végéig. Az emberi erőforrások minisztere emlékeztetett, hogy 2008-tól 2010-ig semmilyen fejlesztés nem történt a mentőszolgálatnál. Az új állomásoknak köszönhetően viszont a mentők 15 percen belül az ország bármely pontját elérhetik.
Hogy meg van süllyedve, és ott lehet látni fönn a sarokba, hogy kifelé dől.
A falak megrepettek, a csempék leváltak, és az egész épület vizesedik a Martonvásári mentőállomáson. Az egykori TS iroda több mint 45 éve épült. Az új Széchenyi terv csak nem 11 milliárd forintos támogatásából ezt is felújítják. Hőszigetelik, korszerűsítik a fűtésrendszerét és kicserélik a nyílászáróit. De lesznek olyan fejlesztések is, amik a mentők gyorsabb kivonulását segítik.
Minden garázs motorizálva lesz, automatizálva, és illetőleg minden kertkapu automatizálva lesz, tehát távirányítással működik a kivonulási lehetőség, megszűnik a kézi erő, ezzel úgy gondolom sokszor perceket lehet javítani.
A 60 mentőállomás felújítása mellett 22 újat is építenek a jövő év végéig. Ezek olyan helyeken lesznek, amelyek eddig úgynevezett fehér foltnak számítottak az országban. Azaz a riasztástól számított 15 percen belül nem tudott odaérni a mentő. Az új állomásokkal a lakosság 98%-a lesz elérhető a szintidő alatt.
15 percen belül 2014 év második felére mindenhova el kell, hogy tudjon jutni a mentő, és nem lesznek olyan fehér foltok, ahova ez nem valósulhat meg.
A pénzből 200 új mentőautót is vásárolnak. Négy városban pedig olyan oktatási központot alakítanak ki, ahol a legmodernebb eszközök használatát gyakorolhatják a mentősök.
Megrázó történet következik. 3000 forintért és két főbevalóért öltek meg egy 84 éves asszonyt a Tolna megyei Nagykónyiban. A rendőrség egy 22 és egy 27 éves férfit gyanúsít, akik éjszaka törtek be az idősnő házába. Ékszerek után kutattak, de az asszony felébredt. Ekkor annyira megverték, hogy belehalt sérüléseibe. Rablógyilkosságért akár életfogytiglani büntetést is kaphatnak.
Fehér szalaggal kerítette körbe a házat a rendőrség vasárnap. Fél napon keresztül helyszíneltek a rablógyilkosságnál. Egyedül élt a 84 éves asszony, akihez éjszaka törtek be.
A rendőrök házat tették fel az ajtót.
A szomszédoknak az lett gyanús, hogy a nő napok óta nem jött ki, ezért szóltak a rendőröknek. De a gyilkosság éjszakáján nem hallottak semmit.
Idegeneket sem nagyon láttam erre bőre. Vagy én itt tudom, itt szokok kinni az ablaknak, kilátok ide. Senkit sem.
Tehát senki gyanús személy, semmi gyanús
módján? Senkit sem. Még éjjel sem.
A helyszíneléskor kiderült, az idősnő aludt, amikor betörtek, hogy elvigyék az értékeit. A motoszkálásra az asszony felébredt és segítségért kiabált, ezért ütni kezdték, amiben belehalt.
Körülbelül 3000 forintot, a néni két fülbevalóját és gyűrűjét vitték el az elkövetők.
A rendőrség 18 órával a bejelentés után elfogta a feltételezett rablógyilkosokat. Két 20 éves fiút gyanúsítanak.
A követőkkel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy egy 22 éves és egy 27 éves helyi lakos, és tekintettel arra, hogy ez egy kis falu, minden bizonnyal ismerték.
A gyanúsítottakat előzetes letartóztatásba helyezték. Ha a bíróság szerint nyerességvágyból ölték meg a védekezésre képtelen asszonyt, akkor 15 év fegyházat, de akár életfogytiglant is kaphatnak.
És még egy megrázó történet, szexuális indítéka volt annak a 41 éves férfinak, aki egy lakatlan épületben bántalmazott egy 46 éves nőt Nagykanizsán a múlt héten. Az asszony belehalt a verésbe. A férfi elismerte a gyilkosságot, amit azzal magyarázott, hogy sokat ivott. Hódmezővásárhelyen pedig kiderült, hogy hónapok óta távoltartásra kötelezték azt a 20 éves fiút, aki korábban már többször bántalmazta saját édesanyját, vasárnap pedig meg is ölte. A gyanúsított beismerte a gyilkosságot, azt mondta, azért verte rendszeresen az anyját, mert az mindig arra kérte őt, hogy járjon el dolgozni.
A Jobbik szerint a jelenleginél gyakrabban kellene lövészeti kiképzést és közelharcoktatást tartani a fegyveres szolgálatot teljesítő rendőröknek. Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő azt mondta, javaslatukat a hétvégi kenderesi eset, illetve az ahhoz hasonló események indokolják. Hozzátette, tűrhetetlennek tartják, hogy a bűnözők körében nincs elegendő tekintélye a rendőröknek, ezért azt kezdeményezik, hogy hivatalos személy elleni erőszakért 3 helyet, akár 5 évet is ki lehessen szabni.
Kávéba kevert bódítószer. Ezzel az új módszerrel dolgoznak a rablók. Egy vecsési fiatalemberről mindent kiderítettek egy közösségi oldalon, majd miután a bizalmába férkőztek, elkábították és kirabolták a lakását. Az egyik tettest már elfogták, a másikat még keresi a rendőrség.
Egy ilyen tehetetlen állapot. Tehát feküdtem az ágyamban, ruhástól fölöltözve.
Mindez reggel történt. Előző este a férfi kapott egy üzenetet egy ismeretlentől, aki egy közös barátjukra hivatkozott. Azt mondta, ott van a közelben, és még 2 órát kell várni a hidegben a buszra. Ketten jöttek, beengedte őket, majd kávét kértek, hogy felmelegedjenek. Innen nem emlékszik semmire. Az állítólagos ismerősök mindent elvittek, ami kicsi, de értékes volt. Laptopot, tabletet, telefont.
Én is azt gondolnám, a tévét látva, a híradót nézve, hogy hát ennyire nem lehet valaki bolond és naív és hiszékeny, de akkor, amikor az eset van, amikor a telefonáló ott van a vonalban, teljesen korrekten fölhív, elmondja, hogy mit szeretne, akkor nem ez jut az ember eszébe.
A kriminológus szerint a bűnözők a közösségi oldalakon nem is a kiszemelt áldozat adataira kíváncsiak, hanem olyan információkat keresnek, amelyeket csak közeli ismerősök tudhatnak. Ezek emlegetése miatt az áldozat nem fog gyanút.
Hogy kik az ismerősei, és ők miket posztolnak, ez is hozzátartozik az ő profiljához. És akkor ezzel kipuhatolhatjuk azt, hogy milyen szavakkal, milyen mondatokkal lehet hozzá közel férkőzni, úgy, hogy ő besétáljon a csapdánkba.
A rendőrök az egyik elkövetőt már elfogták. A tettes információink szerint korábban már felfüggesztett börtönt kapott hasonló bűncselekmény miatt. Társát még keresik.
Ezek a kamerák a vecsésihez hasonló eset elkövetőinek az arcképét rögzítették itt a Margit híd budai hídfőjénél a Hév megállójában. 2 férfi egy harmadiktól cigarettát kért, majd kávéval kínálták, amelyben bódító hatású szer volt. Ettől rosszul lett, eszméletét vesztette. Ezután kirabolták, elvették az összes értékét.
Az egyik tettest ebben az esetben is elfogták, a képen szereplő társát a rendőrség még keresi. Aki felismeri, a központi segélyhívók bármelyikén bejelentheti. Az italba kevert bódítószerek életveszélyesek is lehetnek. Tavaly márciusban egy fiatal férfi és egy lány is abba halt bele, hogy ilyen keverékkel itatták meg. Előtte a férfit kifosztották, a lányt pedig megerőszakolták. A hónap elején fogta el a rendőrség a tetteseket.
Elfogták az egyik férfit, aki társaival együtt még 2009. októberében próbált meg Magyarországra csempészni 19 koszovói albánt. A menekültek közül 11-en a Tiszába fulladtak. A most letartóztatott embercsempészt egy összehangolt, több országon átívelő akcióban fogták el, ahogyan több mint 100 másik keresett szemét is.
Szerdára virradóra fogták el ezeket a férfiakat. A Csongrád megyei zöld határon át próbáltak meg bejutni az országba. Ez az ország legjobban őrzött határszakasza. Míg 2004-ben mindössze 37 emigránst fogtak itt el, most előfordul, hogy egyetlen nap alatt többet állítanak elő.
103 embercsempészt fogott el.
Ez pedig már a keddi akciónap mérlege, amelyben összesen 13 ország rendőrsége vett részt. Csak Magyarországon 10 illegális bevándorlót és 3 embercsempészt kaptak el. Szlovákiában tartóztatták le azt a férfit is, aki még 2009-ben többet magával próbált meg Magyarországra csempészni albán családokat. A menekültek azonban csónakjukkal felborultak a Tiszán és 11-en a folyóba fulladtak. Magyarország kérte az embercsempész kiadását.
Terveink szerint nagyon rövid időn belül a magyar hatóságok berkein belül lesz ez a személy, és lehetőségünk nyílik arra, hogy ebben az ügyben gyanúsítottként vonjuk őt felelősségre.
Az embercsempészet valóságos iparággá nőtte ki magát, mondja a német szövetségi rendőrség egyik parancsnoka. Tomás Spang arról is beszélt, gyakori, hogy akár 500-an embertelenül összezsúfolva próbálnak bejutni a nyugati országokba. A görög, Thesszaloniki és aténi rendőrökkel való együttműködésből tudunk róla, hogy vannak olyan műhelyek, amelyek járművek átalakítására specializálódtak. Profi módon alakítanak ki rejtekhelyeket a buszokban vagy teherautókban, mondta a parancsnok. Az illegális migráció a görögországi határellenőrzés meggyengülésével élt fel. Jelenleg Bulgárián és Románián át, illetve Macedónián és Szerbián keresztül jutnak az illegális migránsok Magyarországra, amely azonban még mindig inkább tranzitország, mint célállomás.
40 éve történt a legtöbb halálos áldozatot követelő magyarországi buszbaleset Kecskeméten. 1973. január 30-án 37-en haltak meg, amikor egy menetrend szerinti busz és egy vonat ütközött össze egy sorompó nélküli vasúti átjáróban. A mai megemlékezésen a túlélők is ott voltak. Egyikük a Híradónak azt mondta, még mindig tisztán emlékszik a csattanásra, és hogy oldalára borult a busz.
Korabeli Híradó felvételek a baleset utáni mentésről. Ezeken a képeken is látszik, hogy az ütközéstől kisiklott mozdony az oldalára dőlt, maga alá gyűrve a buszt, amit előtte már ketté szakított és métereken át tolt maga előtt. A mozdonyt csak másnap tudták leemelni. Ez volt az eddigi legtöbb halálos áldozatot követelő buszbaleset Magyarországon. 37-en meghaltak, 20-an megsérültek. A helyszínen emlékeztek a 40 évvel ezelőtti tragédiára szerdán az áldozatok hozzátartozói és a túlélők.
Egy csattanást hallottam, a villanyok elaludtak, majd egy idő után oldalra borult a busz.
Magó Béla 17 éves volt akkor, ő sérülések nélkül mászott ki a roncsból. Annyira sokkos állapotba került, hogy még a mentőket sem várta meg, rögtön hazament. Csak két nappal később került kórházba. A történtekre azonban tisztán emlékszik.
Nagyon-nagyon tele volt a busz. A busz megállóban már nem bírták az ajtót becsukni, annyian voltak. Nem is értem, hogy a volán miért nem küldött még egy járatot.
A busz vezetője túlélte a balesetet, a vizsgálatok szerint kizárólag ő volt a felelős a tragédiáért. A baleset után átépítették a sorompó nélküli, az itt élők szerint is veszélyes kereszteződést.
Annyira egyenes volt, nem volt szerintem teljesen belátható, mert ugye egyenesbe, hogy átjött a busz, így nem tudott annyira körbe tekinteni.
A megemlékezés végén egy vonat haladt el az emlékmű mellett, így tisztelegve a 40 éve történt baleset áldozatai előtt.
Vonza a mágnes a boltokban kapható gabonapelyheket. Ez terjed az interneten, és több videóban is azt próbálják bebizonyítani, hogy fémpor van a reggeli ételben. A Híradó elvégeztette a kísérletet egy szakértővel.
Egy csomag gabonapehely, egy mágnes, víz és egy fakanál. Ezek a kellékei annak a kísérletnek, amit már többen is feltöltöttek az internetre. A felvételeken azt szemléltetik, hogy a legtöbb zab vagy kukoricapehelynek akkora a fémtartalma, hogy a szemeket magához vonza egy mágnes. A felvételek alapján a közösségi oldalakon az terjedt el, hogy hosszú távon káros lehet az egészségre a népszerű reggeli ételek fogyasztása, azok fémtartalma miatt.
Ez a fakanál is meg tudja ezt a trükköt csinálni, amit előbb a filmen láttunk.
Az élelmiszerbiztonsági szakember szerint nem kellenek labor körülmények ahhoz, hogy bebizonyítsa, nem a fémtartalom okozza a különös jelenséget.
Miért vonza látszólag? Azért, mert a víz felületén kialakuló felületű feszültség olyan jellegű erőket ébreszt a fa eszköz és a kornfélék, vagy hát a kukorica pellet között, hogy ez olyan, mintha egy hártya lenne a víz tetején is, mintha azt mozgatnám, és azzal tudom vontatni bármikor a víz felszínén a könnyű tárgyakat.
A magyarországi laboratórium vezetője szerint ezért a gabonapelyhek nem jelentenek veszélyt az egészségre.
10. lett Szél Tamás, a Michelin csillagos Onyx étterem séfje a világ legrangosabb szakácsversenyén Lyonban. A Pocuse d'Or eredményhirdetése után azt mondta, a cél az volt, hogy bekerüljön az első 10-be, így nem csalódott az eredmény miatt. A legjobb plakát viszont az övé lett a közönség szavazata alapján.
A hangulat alapján azt gondolhatnánk, hogy egy sportmérkőzésen vagyunk, és valóban rangban az, hogy itt van a magyar csapat Lyonban a Pocuse d'Or versenyen olyan, mintha kijutottunk volna a foci VB-re.
5, 4, 3, 2, 1, go, and good luck!
Miután a versenybíró megadta az engedélyt a főzésre, Szél Tamásék neki kezdtek az 5,5 órás főzésnek. Egy hal és egy húsételt kell megalkotniuk nemzeti jellegzetességekkel. A magyar koncepció a Rubik kockára épül, a köretek között pedig megjelenik a gulyásleves és a mini lángos túróval is. Ez utóbbit szinte alig ismerik a világban. A gasztronómia olimpiájának számító versenyen összesen 24 ország séfje méri össze a tudását. A tavalyi győztes, a dán Rasmus Kofoed szerint Szél Tamás a legjobbak között van. Kóstolás nélkül persze nem akarok semmit sem megelőlegezni, de ismerem Tamás munkáit és kiváló séf, a legjobbak közt a helye. Bíró Lajos, aki a zsűriben foglal helyet, azt mondta, már a kijutás is óriási siker, de ennél is jobb eredményt vár.
Én úgy érzem, még mindig tartom az eredeti tervhez magamat. A 10 körül ott kell, hogy legyünk, és inkább beljebb, mint kijebb.
Az évszázad szakácsának választott 87 éves Paul Bocuse, akit ma a fia képviselt a versenyen, 26 éve találta ki a mai napig a legrangosabbnak számító versenyt. Aki ide eljut, beírja magát a gasztronómia történetébe.
Megkóstoltam volna.
Mindezek után nálunk sporthírek jönnek vacsora helyett, majd időjárás jelentés.
Utána bosszú és a Kennedy család.
10 előtt 10 perccel pedig kezdődik az este Gulyás Istvánnal.
Edith pedig a késő esti híradóval várja önöket, 12:30 perccel.
Számítok önökre, viszontlátásra. Viszontlátásra.
Ő az egészen biztos. Hogy meg akarod tenni?
Az egyetlen, amiben biztos vagyok. This girl is on fire. This girl is on fire.
She's walking on fire. This girl is on fire. Bosszú. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Gyilkossági ügyekben nyomozunk. Tudta, hogy a felesége a testvére szeretője volt.
Az egyik kopó, a másik ebb.
Látszólag egy hétköznapi infarktus.
Találtak már lábnyomokat?
Tökéletes gyilkosság.
Rossz fiúk, vigyázzatok! Rex minden büntényt kiszagol. Rex felügyelő. Új időpontban, minden hétköznap 18 óra 35 perckor az M1-en.
Stütz und noch Stütz. Nicht Stütz, Stütz.
Der Cardio la poa, la poa, fe la poa, la poa.
Három akkora, lesutyolni a napot, kalkul, koppan.
Ranainen.
Leine, gyik liebe, leine, kulturkoz. Jürgen, a freine, stimmt.
Bravo, folden.
Nem ez a vicc, hanem hogy mennyit fizet érte. Válassza inkább csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Múzi!